két király találkozik a legfelsőbb úrral, és ebből a 9. vers jön. És amit jó, jaj a szuksam, és a szalvászraja, szvátrik, átmanája, unar, visvam, átmánam, sütjadé, prabu. A vers fordítása. Az élelénk örök és elpusztíthatatlan, mert a valóságban nincs kezdete és vége. Sohasem születik és sohasem hal meg. Ő minden testben, az alapvető el, mégsem tartozik a test kategóriájába. Olyannyira felséges, hogy természetét tekintve a legfelsőbb úrral egyenlő. Ám amiatt, hogy rendkívül parányi hajlamos arra, hogy a külső energia illúziójának hatása alá kerüljön, és így vágyainak megfelelően különféle testeket teremt magának. Kérlek, ismételjük együtt. Az élőlény örök és elpusztíthatatlan.
Az élőlény örök és elpusztíthatatlan.
Mert a valóságban nincs kezdet és vége.
Mert a valóságban nincs kezdet és vége.
Sohasem születik és sohasem hal meg.
Sohasem születik és sohasem hal meg.
Ő minden testben az alapvető el. Mégsem tartozik a test kategóriájába.
Mégsem tartozik a test kategóriájába.
Olyannyira fenséges, hogy természetét tekintve a legfelsőbb úrral egyenlő. Ám amiatt, hogy rendkívül parányi, hajlamos arra, hogy a külső energia illúziójának hatása alá kerüljön. És így vágyainak megfelelően különféle testeket teremt magának. Sri Prabhupada magyarázata. Ez a vers az Acsinta Védelmi filozófiát, az egyidejű azonosság és különbség filozófiáját írja le. Az élőlény ugyanúgy örök, nyitja, mint az Istenség legfelsőbb személyisége. Mégis van különbség közöttük. Legfelsőbb úr a leghatalmasabb, akivel senki sem megy elő, és akinél senki sem nagyobb. Még az élőlény, szuksma, azaz rendkívül parányi. A sásztra leírja, hogy az élőlény mérete a hajszál keresztmetszetének 10 000 része. A legfelsőbb úr mindent átható. Andátara, szta, paramánu, csaján, tara, szta, szham. Az élőlényt tekintjük a legkisebbnek. Érdeklődünk kell a legnagyobb felül is. A legnagyobb az Istenség legfelsőbb személyisége, a legkisebb pedig az élőlény. A dzsíva egy másik sajátossága az, hogy máján hatása alá kerül. Átma mája, gúnai. A legfelsőbb úr illuzórikus energiája könnyen befedi őt. Az élőlény felelős feltételekhez kötött életéért az anyagi világban, ezért paramgúnak, mesternek nevezik. Ha akar, ide jöhet az anyagi világból, és ha akar, hazamehet vissza Istenhez. Mivel az anyagi világot kívánta élvezni, az Istenség legfelsőbb személyisége az anyagi energián keresztül adott neki egy anyagi testet. Az Úr maga mondja, hogy a Bhagavad Gita 1861 Isvara Sarva Bhutana idézés, Istent. Brahmayam Sarva Bhutani Ramtaruthani Mayaya. Ó, Arjuna, a legfelsőbb Úr mindenki szívébe jelen. Ő jelenítja az élőlények lángoló útját, aki az anyagi szekerén ülnek. A legfelsőbb úr lehetőséget ad az élőlénynek arra, hogy vágyai szerint élvezze az életét az anyagi világban, de nyíltan kimondja, hogy az ő vágya az, hogy az élőlény nem mondja minden anyagi vágyról, teljesen hódoljon meg neki, és térjen haza, vissza Istenhez. Az élőlény a legkisebb szuksma. Jiva Goswami ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a materialista tudósok rendkívül nehezen találhatják meg az élőlényt a testben. Noha hiteles forrásokból tudhatjuk, hogy ott van a test. Nem azonos az élőlényben. Itt a versben egy érdekes kijelentést látunk, hogy ugye az élőlény olyan fenséges, hogy természetét tekintve a legfelsőbb Úrral egyenlő. Ugye amikor halljuk ilyen kijelentéseket, hogy mi is Istenek vagyunk, vagy isteni természettel vagyunk megállva, akkor azonnal felmerül bennünk a vágy, hogy azt a mindenit, akkor milyen jól tudjuk magunkat érezni, és milyen jól helyzetünk van, és hogy ki tudjuk használni ezt a lehetőséget, hogy mi is isteni lények vagyunk, és akkor ugye mindenfajta élvezetben lehet részünk, és milyen jó lesz majd. Azonban ugye, ahogy a vers és a magyarázat is említi, ugye ez a kis önálló lélek, akinek megvan ez a lehetősége valahogy, amikor belekerülünk ugye az anyagi energiának a hálójában, akkor elveszíti ezt a potenciáját. És ugye a tudatszintek alapján, ugye amikor először megszületik, és mondjuk egy kis ember létrejön, akkor először ez a tudatszint ugye nagyon erős benne. És ha megvizsgáljuk ezeket a tudatszinteket, akkor látjuk, hogy az első szinten még nagyon csak az érzékeivel van elfoglalva, ugye megszületik, és mindent úgy lát, mint étel. Hogyha adunk neki egy cipőt, akkor is beleveszi a szájába, és akkor azt is ízlelgeti, és mindent az érték kielégítés szintjén lát, tehát a veszem. Tehát vagyok hangulatban érdekel. És ugye ezen a tudatszinten próbál őt boldogságot találni magának. És aztán a következő szint, ugye, a pránamaja szinten már megérti, hogy nem csak ő van egyedül, mint aki élvező, hanem vannak körülötte mások is, és ugye egy ilyen kis összhangba együttműködve remekül lehet együtt szórakozni másokkal is, és a tudatosság egy kicsit már javítva, ugye már összedolgozik másokkal, és ezen a kiterjeszti az érzékeit másokkal való kapcsolatban. És valami fajta pici-pici öntetlenség megjelenik már nála, amikor már nem azzal foglalkozik, hogy ő neki jó legyen, hanem már ugye másokat is figyelembe vesz. És akkor ezeken a szinteken megjelenik a nacionalizmus szintjei, amikor különböző népcsoportok ugye együtt vannak, és így próbálják élvezni az életet. Nekünk jó legyen, vagy a másoknak mi lesz, ez nem érdekes. Ez pontos, és a fókusz, hogy a mi együtt a kis bandánk, ez jól érezze magát. És aztán utána, ahogy fejlődik a tudatosságban ez az élőlény, akkor következő szinten a manó maja, vagy gyána maja szintjén, már a vallásosság szintjén, már sokkal nagyobb képben látja a világot és a körülötte lévő életet, és már megérti, hogy van egy Isten, akinek a kegyéből ez a kis gyönyörű rendezettség jön, aki tervezte a naplementét, és aki olyan intelligens volt, hogy abba a pici magba belerakta azt a hatalmas növényt, hogy ki lehet ez a személy, azt a mindenit, lehet, hogy vele is van valami kapcsolatom. És amikor az élőlénynek ez a tudatossága felébred, akkor már minden embert és minden élőlényt már úgy lát, mint Istennek szerves része. És akkor megjelenik ugye ez az altruizmus, szentimentalizmus, ugye, ami a 18. században ugye elkezdődött. És megjelenik azok az eszmélységek, amit ugye a Biblis is hirdetett, hogy akkor szeressük egymást, ugye, mert mindenki Istenhez tartozik, és akkor így éljünk, így szeretetben mindenkit ugye úgy látunk. És akkor ezeken a szinteken, ahogy növekszik a tudatszintje az élőlénynek, egyre jobban inkább elv tudatos lesz. Tehát, hogy az elvek azok erősebbek lesznek az életében, mint az érzékek, vagy mondjuk a érzelmek. És mert tud elvek szerint gondolkozni. És ezért, hogyha mondjuk valaki olyasmiket tesz, amik nem az elvek, vagy a szintjén van, akkor ebből látszik, hogy mi a tudat szintje. Tehát, hogy ugye megjelennek, hát akár a kapcsolatok szintjén is, hogy ott van például a hűség, ami nem egy érzelem, hanem egy döntés. Ugye a döntés, ami szóval nem egy kérdés, hanem egy válasz arra, hogy milyen ember valaki valójában. Ugye amikor nem az érzelmek szintjén működünk, érzések szintjén, hogy ha éppen valaki nem úgy reagál, ahogy megálmodtuk, akkor ugye és keresünk valaki mást, és a boldogság kék madarát hajkurászva, ugye kapcsolatokra mászkálunk, hanem úgy kialakul valami fajta kis tudatosság arról, ugye, hogy elvek szerint élünk. És ahogy így növekszik az élőlény tudatszintje, elér egy olyan szintig, amikor amit úgy hívnak, hogy Vigyána Maja szint, amikor megérti, hogy ő egy lélek. Szóval ez a megvalósítás szintje. A lélek és semmi köze nincs se a testhez, se az érzékeihez, se a kapcsolataihoz. Ő egy önálló lélek, akinek nem ebben a perspektívában kell gondolkozni, hogyha élményeket akar szerezni. Mert ugye itt látjuk Csitragétum Arrányzs is, hogy belekeverednek ugye ezekbe az anyagi világ csapdáiba, érzelmek, értékek, fájdalmaiba. És ezeken a szinteken lévő személyeket már ugye ők távol akarják magukat tartani ezektől a dolgoktól, mert ezek értik, hogy szenvedés. De azonban ez sem a legmagasabb szint, hanem úgy van az állam, a Maja szintje, ami igazából a legfelsőbb személlyel való szeretete és kapcsolat szintje, ahol már ugye ezt a szintnek így az érzéseit, ezt Jiva Goswami a Szandarvákban fogalmazta meg, és úgy mondta, hogy Bhajaneya Parama Purusa Sukha Mátrasza Sukhata, hogy az ember a legfelsőbb úr boldogságát tapasztalva érzi magát igazán boldognak. Szóval ez a tudatosság szintje, ahova fel kéne jönni az élőlénynek ahhoz, hogy megvalósítsa ugye igazi lelki természetét. És igazán azt, amiről ugye ír ez a vers, hogy olyannyira fenséges, hogy természetét tekintve a legfelsőbb úr a legyenlő. Szóval ezt a lehetőségét ugye. És ez Srimad Bhágavatamnak is a célja. Hogy minél többet olvasunk a legfelsőbb úrról, az ő kefteléseiről, az ő természetéről, annál jobban kialakul bennünk ez a vágy, hogy megértsük és elérjük, hogy az ő vele való szeretette és kapcsolatban van igazán a legnagyobb íz. Most van még a leckének. Esetleg valakinek még egy rövid kérdése, kiegészítése, emésztési probléma, igen. Igen, ezt lehet, hogy akkor rosszul fogalmaztam, ezt egyszerűen csak a tudatszinteknél emeltem ki a szentimentalizmust, mint egy ilyen lehetőség. Sokszor említi egyébként praupádazizmusokat így a magyarázatokban, hogy ezek is egyfajta fejlődések, de igazából megérteni, hogy mi az, hogy altruizmus, tehát az altruizmusnak a legmagasabb foka az, amikor ezt összekapcsoljuk Istennel, és hogy mindenkit ugye ebben, hát ez az igazi ahimsza, hogy ugye mindenkit arra biztatunk, hogy vagy mindenkinek adjuk a lehetőséget, hogy ő is Isten tudatos legyen. És ugye ez sokszor, hát hogyha a 13. fejezet 8-tól 12. versét olvasod, akkor ott vannak a szimptomák, ugye, hogy arról, hogy mi az, hogy tudás, és akkor ott említi Prabhupád ebbe az ahimszába, hogy ez az igazi dolog, hogy rávezessünk, mert az embereknek ugye van egy szentimentális hozzáállása, hogy élvezzenek, de ezt kell összekapcsolni valahogy azzal, hogy legyenek úgy Isten tudatosak. És akkor ez már egy ilyen jó szint. Tehát ezt nem egy ilyen pejoratív értelemben értettem az egyenlően. Esetleg valakinek még? Oké, Srila Prabhupád kívánok!